Puskás Dzsalas Boginak 16 évesen jelent meg az első videóklipje, ekkor kezdődött a zenei pályafutása. 2014-ben szerepelt a Dal című műsorban, aztán 2017-től vezetett műsort az M5-ön, a Petőfi TV-n, és saját YouTube csatornát is indított, ahol több különböző műsorformátummal próbálkozott. Most pedig az 5. kerületben egy belvárosi makaronozóban fogunk találkozni, ami az ő kedvenc helye, ahol én még a büdös életben nem voltam, mert hát eddig még csak ilyen spáros makaron tettem. Most pedig ebben a műsorban olyan hírek mentén fogunk beszélgetni, amik a közelmúltban történtek, és valamiért érzelmileg hatottak ránk.
Szia, Jaka!
Szia!
Hello!
Szóval na! Ez a terv!
Ez a terv, tehát dumcsizunk a hírekről, amiket olvasgatok, vagy amik érdekelnek.
Hát, hogy azok mentén. Azok mentén próbálunk valahogy így, mert nem tudom, nekem érdekel az, hogy mégis mindenki egy véleménybuborékban, és hogy az mit mond el valakiről, hogy ezáltal hova tud eljutni. Uh-huh. De most eljutottunk ide, első körben.
Aminek nagyon örülök egyébként, de én is rég jártam ezen a helyen. Ez abban az időszakban volt a kedvenc helyem, amikor még a belvárosban laktam. Az kicsit most ilyen furcsa is visszatérni, mert hogy most már azért így anyukaként ritka az, amikor itt a belvárosban így van időm makaronozgatni és sétálgatni, de örülök, hogy most eljöttünk erre.
És is kérdezem, most ábel egy éves, ugye?
Hát most lesz egy éves, már igen.
Tehát most pont az időszak, nem? Amikor egy kicsit vissza lehet térni az életbe.
Igen, most velem ez történik egyébként, tehát kezdek visszatérni, csak ez a szakma valahogy olyan, hogy itt nincs ilyen lassú átmenet. Tehát, hogy én valahogy azt tapasztalom, hogy vagy semmi nincs, vagy minden van egyszerre. És most egy kicsit ezt érzem, hogy úgy minden van egyszerre. Tehát színház, tévé, ráadásul mind a kettőt a férjemmel együtt csináljuk, úgyhogy felváltva próbálunk, a babával vagyunk, és azért bekapcsol az emberben ilyenkor egy ilyen. Tehát én most tapasztalom ezt az anyai lelkiismeret furdalást, amikor egy kicsit úgy sehol se jó, tudod. Tehát, hogy úgy azt érzem, hogy miközben próbálok, vágyakozom egy kicsit haza, hogy azért úgy vele lennék, és amikor együtt vagyunk, akkor meg közben kattog azért az agyam a dalszövegeken, az előadás, vagy akár a Sztárban Sztár kapcsán is. Úgyhogy ez most egy nehezebb időszak, és éppen ezért a hírolvasási szokásaim is egyébként az utóbbi időben megváltoztak. Tehát, hogy próbálom a kisfiam előtt minimalizálni a képernyőidőmet, hogy egyébként, amikor együtt vagyunk, akkor ne az legyen, hogy én így pörgetem a telefonomat és híreket olvasok. Éppen ezért nekem tehát a podcastek hallgatása lett az, ami így eléggé bevált, és akár a kedvenc tartalomgyártóim vagy influencereimen keresztül, nyilván az már egy szűrő, ahogy ők átadják mondjuk ezeket a híreket.
Van például, mondjuk a három kedvencet?
Mondjuk az Osváth Zsoltot én elég sokat hallgatom. Fókuszcsoport, jól van ez így, igen, őket is szoktam. És egyébként partizán beszélgetések itt is azért eléggé gyakran, úgyhogy ezek azok a videók, amiket úgy nem nézek, hanem podcastként.
Igen,
úgy
az emberek 95%-a.
Szerinted most már ez van? Mert bevallom, hogy nekem egy kicsit így, szóval ez így kérdőjel bennem, mert a férjemen mondjuk egy van köztünk generációs különbség, de hogy most itt arra is gondolok, hogy nem csak a podcast hallgatás, hanem ő így rámegy a híroldalokra, sokáig ott böngészgeti, én pedig inkább úgy fogadom be már most is a híreket.
Szia!
Én egy chai lattét kérek szépen, kávé nélkül, hogyha lehet.
És valami makaron mindenképpen kell.
Kérjünk makaront?
Én eddig csak bolti tettem, és fogalmam, hogy miért kell kipróbálni egyáltalán.
Valami marakujás van?
Persze.
Az jól hangzik.
Jó.
Akkor igen, rád bízzuk akkor valami jó.
Jó, köszi. Én meg limonádét kérnék szépen. Azt nyitottam meg amúgy a fülemet, hogy mondtad, hogy ez a szakma. De hogy most tulajdonképpen melyikre gondolsz? Mert ott van a zene, ott van a műsorvezetés, tulajdonképpen klasszikus értelembe vett influencer munkát is végzel az Instagram mutásain.
Hát így erre, tehát akkor a szakmám, akkor azt mondanám. Hát talán az előadó művész. Tehát hogyha most így be kéne sorolnom így mindazt, amit csinálok, akkor azt mondanám, hogy előadó művészeti tevékenység. Tehát végül is a műsorvezetést is behetem ez alá, ami most egyébként kevésbé van jelen az életemben, nem tudom, miért ezt emeltem ki elsőként. Lehet, hogy az hiányzik. Bár most nem hiányzik semmi mellé, a sok dolog mellé. A színház az nekem egy új terep. Tehát,
igen, ez is lehetnek, hogy ez...
engem is meglepett maga a felkérés, de közben meg mégis érdekes, hogy megtalált, mert nekem a zenéhez való első kapcsolódásom az a színházon keresztül történt, még annó a Győri Nemzeti Színházban. Aztán valahogy az a gondolat, hogy aztán én a színművészeti irányába induljak el, az nem született meg bennem, lehet, hogy azért, mert a popzene irányába úgy 15 évesen már elkezdtek úgy megtalálni lehetőséget.
Érdekes mondani, hogy az SFI-t. Én úgy voltam vele, emlékszem, hogy én az ELTÉ-re jártam, de nagyon akartam mindig is az SFI-re menni. Uh-huh. Nem is elsősorban azért, hogy én ott tanuljak, mert egy rohadt egocentrikus állat voltam, hanem azért, mert azt láttam, vagy azt gondoltam, hogy most feljövök itt a Miskolcról, senki nem ismer, és kell egy ilyen bélyeg, egy nagy SFI bélyeg a homlokomról, hogy komolyan vehető legyek. De te meg hát gyakorlatilag 16 éves korodtól képernyőn voltál, műsorokban voltál, lehet, hogy is volt rá szükséged.
Bár egyébként mindig éreztem ezt az impostor szindrómát, amit bekapcsolt bennem, tehát hogy azért nagyon, nagyon sokszor kerültem én olyan tehát mély vízbe, ahol úgy azt éreztem, hogy nekem igenis bizonyítanom kell, pont ez, amit mondasz, hogy mondjuk nem SFI-re jártam, vagy nem egy olyan közegből tűntem én fel, ahol ez így releváns lenne, hogy én egy színésznő vagyok, vagy egy énekesnő vagyok, éppen ezért mindig úgy extrém ott volt bennem az a drive, hogy nekem azért meg kell mutatnom ebben a közegben, hogy én igenis tehetséges vagyok, és én igenis idevaló vagyok, és lehet, hogy ebből adódik, hogy sokaknak mondjuk lehet, hogy nem szimpatikus ez a túl igyekvésem.
És ez mennyire te vagy, mert ezért vekengenek tudod a redditesek, meg mit tudom én, hogy mennyire vagy te ez az energiaszint, vagy mennyire szól ez a képernyőnek?
Én egyáltalán nem érzem, hogy a képernyőnek tudnék én bármit csinálni, vagy tudnék változtatni azokon a berögzött gesztusaimon, amiket mondjuk így állandóan csinálok. Inkább azt mondanám, hogy idő volt, mire megtaláltam a saját hangomat, az önazonosságomat, a gondolataimat. Tehát az első dalomnak a címe az volt, hogy Mesehős, és egy szakítós dalt énekeltem úgy, hogy még életemben nem volt párkapcsolatom. Tehát érted, erre gondolok, hogy azért az idő volt, mire megtaláltam azokat az embereket, azokat a zenésztársakat magam köré, akik mellett én is felmerek oldódni, akik mellett elmerem mondani a zenei ötleteimet, a dalszöveg ötleteimet, vagy a színpadon úgy kimerek nyílni.
Igen, két dolog lepett meg egyébként a Mesehősben. Na. Az egyik az, hogy ott azért Lakatos Márk volt a stylist, azt a Barbie írta a szöveget, igen, szóval hogy így a kornak azért egy ekletes. Honnan volt neked 15 évesen ilyen kapcsolati tőkém?
Nem volt semmilyen kapcsolati tőkém, feltöltött tettem egy videót a YouTube-ra, pontosabban apukám rögzített egy dömsödi Európop fesztiválon egy énekes videót, amit a kor nagy menedzsere Bognár Tibi talált meg, nem tudom, hogy róla hallottál-e, az akkori tinisztároknak egyébként ő volt a menedzsere, és akkor egyszer így csörgött a telefon, és mondta, hogy Bognár Tibor vagyok, mert hogy apukámnak a kontaktját megtalálta valahogy a YouTube-on keresztül, és hogy ő szeretne velem együtt dolgozni. És akkor a szüleim elkísértek Budapestre. Tehát, hogy ez egyáltalán nem úgy történt, hogy nekem bármilyen kapcsolatrendszerem lett volna Budapesten belül. És akkor Tibi bemutatott Kovacsics Ádámnak, egy zeneszerzőnek.
Köszönjük szépen.
Aki aztán... Hú, de jól néz ki, ez is. Köszönjük szépen. És így aztán megszületett ez a dal. Mm-hmm. Ja.
A másik, ami meglepett meg tényleg ez, hogy kapásból ilyen profi módon kezdtél el ezzel foglalkozni, hogy semmi underground, vagy tudod, ilyen szőrösség, ilyen kezdő valami, hanem egyből az van, hogy van egy stáb, van egy producer, van egy zeneszerző, és innen nekem úgy tűnik, hogy még sokkal nehezebb megtalálni az embernek a saját hangját, mert egyből egy infrastruktúra van körülötte, az valahogy nekem könnyebbnek hangzik, amikor ilyen haverokkal összejár valaki egy próbaterembe, és akkor ja, mondjuk úgy jár, mint én, akinek nem lett zenekar, amíg ebből kifolyólag, mert útbe esett mindig a Bohóc nevű kocsma, és akkor
megpihentetek
a próba előtt, aztán nem lett próba. De ja, szóval, hogy ez így szerintem csak nehezít, vagy nem tudom, nehezítette neked.
Amúgy lehet, hogy jól látod, hogy nehezített, igen, mert közben meg tök érdekes, mert amin én szocializálódtam, apukám zenei ízlése az a belga, a Quimby, az Európa kiadó, tehát hogy én ezeket hallgattam, ezt az underground közeget, de aztán valahogy túl mainstream lett ez a dolog. Szerintem ott a We All kapcsán úgy elkezdték a rádiók is játszani a dalomat. Aztán utána jöttek sorba tévés lehetőségek, amik aztán még mainstream-bé tették a dallos bogi jelenséget, és egyre inkább éreztem azt, hogy távolodom el attól az énekesnői karaktertől, amire én talán kezdetben vágytam. És bocs, még egy gondolat, és onnantól, hogy egy ismert férjem lett, onnantól meg már még távolabb kerülök attól a karaktertől, aminek én valaha indultam. És ez természetesen bennem egy örök dilemma, vagy egy dilemma. És egyébként nem gondolom azt, hogy megváltoztathatatlan még.
Beszélgettünk arról, hogy milyen hírek voltak, amikor megfogtak mostanában, és az egyik, az nekem úgy tűnt, hogy pont ez a jelenséghez kapcsolódik.
Melyikre gondolsz?
Évedek. Hát a
Blake Lively
Blake Lively, Ryan Reynolds duó és az ő együttműködésük. Miért választottad azt?
Egyébként érdekes, hogy nem a kettejük dinamikája miatt fogott meg ez a hír. Inkább csak érdekesnek találtam azt, hogy Blake Lively-nak ugye van egy filmje, ami most jelent meg, ez az It Ends With Us, ami a családon belüli erőszak témáját erősen érinti ez a film, és hogy Blake Lively úgy döntött, hogy a film, nem tudom, a film promója mellett ő elkezdi felfűzni erre a saját hajápolási termékmárkájának, illetve
Tonicuknak,
meg mindennek a megjelenését, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy egyrésztről jogosnak találom az embereknek a felháborodását, és egyáltalán nem helyén való, hogy egy ilyen film kapcsán mennyire nem esik szó arról, ami fontos lenne, de másrésztről már tapasztalom azt sokatszor, hogy nők ellen a TikTokon indul egy ilyen lejárató cunami. És olyan, mintha mindig keresnének egy ellenségképet, lehet ez éppen a Jennifer Lopez, lehet éppen a Blake Lively, lehet éppen a Hailey Bieber, akin ki lehet ventilálni az összes bennük lévő frusztrációt, visszakeresni az elmúlt x évből az összes ellenszembes nyilatkozatát, és akkor egy ilyen nagy lejárató kampányt indítani. És valahogy ezen gondolkozgattam így a téma kapcsán, hogy ez vajon miért van, hogy mindig a nők azok, akiket így kipécéznek maguknak.
Igen, ez tűnt fel nekem is, vagy én is azt hittem, hogy valami ilyesmi lehet az, hogy mégiscsak itt van egy ilyen sztárpár, akik végeznek alkotói munkát, filmeket játszanak, nem tudom, mellette van egy promóciós tevékenységük, egy influencer munkájú gyakorlatilag, és azt gondoltam, hogy ez üthetett meg, hogy úristen, akkor neked is figyelni kell arra, hogy mikor leszel te a célpont.
Egyébként voltam most nem olyan rég pont, amikor elmentem a legendás Spice of Europe eseménysorozatra.
Az elmúlt héten nagyjából mindenki a Redditen és hát a kibővített interneten is erről a bizonyos Spice of Europe vagy Influencer Trip nevű eseményről beszél. A többnapos eseménysorozat végén a vendégeket helikopterrel szállítják el egy sárvári szállodába, ami a Tibor Istvánhoz köthető Budapest Group érdekeltségébe tartozik. A néni azt írja, a Spice of Budapest program megszervezése és lebonyolítása több milliárd forintba kerülhetett. Ízlelgessük. Több milliárd forintba kerülhetett. És ki fizette ki ezt a több milliárd forintot? Úgy van. A válasz. Te!
Ott megtapasztaltam azt, hogy milyen az, amikor rád zúdul egy ilyen gyűlölet cunami, és mi is volt ennek a neve? Blockout. Nem hallottál
nem
róla? Szóval ez egyébként a Reddit közösségéből indult ki, egy ilyen blockout hashtag, ami azt jelentette, hogy mindenki, aki ezen az eseménysorozaton, erről gondolom hallottál, arról biztos, hogy hallottál, részt vett, azokat a tartalomgyártókat kövessék ki. És ezzel a fajta blockout kultúrával, amit úgy érzek, hogy egy nemzetközi trendet most, mint hogyha beemelnénk itthonra, és ráhúzzuk az itthoni influencerekre, akik hozzáteszem hibáztak ebben a, vagy hibáztunk, vagy akkor ezt mondom magamra ezzel az egésszel kapcsolatban, ezt viszont nem tartom helyén valónak, hogy trendet csináljunk egy ilyen sztoriból.
Cancel culture-nek egy ilyen.
Így van.
Soft verziója
talán. Igen.
És te hol húzod most a határt, vagy mi a koncepciód ezzel kapcsolatban, hogy hogyan érdemes tudatosan hozzáállni ehhez, hogy így jó helyen legyen az ember jó időben, és elkerülhesse akár az ilyen cancel típusú dolgokat.
Én azt gondolom, hogy az elmúlt években a belső iránytűm azt szerintem egészen jó volt. Tehát most először kerültem egy ilyen helyzetbe, amire azt mondom így utólag, hogy ez nem volt egy jó döntés, ezen az eseményen való részvétel. Van, akinek már az sem férne bele, hogy mondjuk a TV2 egyik műsorában énekel.
Hát nekem,
ez is mindig egy klasszik kérdés. Ez az én gondolkodásköröm, vagy az én belső iránytűm szerint ez még számomra rendben van. Valakinek nincsen rendben, de azt viszont furcsának találom, hogy ebből adódóan már betesszük az embereket különböző dobozokba. Tehát, hogy egyik héten, amikor a David Pressman-nél vacsorázom, akkor én vagyok a lipsi picsa. A következő héten, amikor a TV2 énekes műsorában énekelek, akkor pedig én vagyok a Fidesz bérenc. Amikor a férjem, nem amikor ő most már 6 éve vegán, akkor ő baromi nagy ellenzéki, amikor pedig megtudják, hogy a színész válogatottnak a csapatkapitánya és focizik, akkor na biztos, hogy fideszes. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ez viszont a káros. Tehát, hogy én ezt érzem egy mérgező, nem tudom, közhangulatnak, vagy mérgező gondolatoknak, amikor e szerint helyezgetik az embereket különböző bugyrokba.
És azt leszámítva, hogy akkor mennyire politikai átidatott ez a közbeszéd, attól önmagában, hogy megosztóvá válsz, az, hogy a Dalos Bogi karakter, vagy brand, mert amúgy ez egy ilyen self-brand is, egy érdekes kérdés, hogy az megosztóvá válik, az attól tartasz.
Nem. Sőt, én megmondom őszintén, én örülnék is neki.
Hát vállalj konfliktusokat akkor. Nem szóltál.
Szóval, hogy nagyon, nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy amikor leülök valakivel beszélgetni, akkor azt mondja, hogy úristen, én nem gondoltam, hogy te ilyen vagy. Mm-hmm. És akkor én mindig visszakérdezek, hogy de milyen vagy, vagy hogy érted ezt? Hát, hogy én nem gondoltam, hogy te ilyen szabadszájú vagy, vagy hogy ennyire van véleményem mondjuk dolgokról, és aztán elgondolkodtad, hogy akkor lehet, hogy a social médiában az én kommunikációm az lehet, hogy távolabb áll attól, amilyen az én valós személyiségem, vagy hogy van rajta egy tudatalatti szűrő. Bár egyébként én azt gondolom, hogy vannak olyan értékvállalások, amit igenis fontosnak tartottam, és kiálltam mellette akár a tanárokért, hiszen az egész családom, tehát én tanárcsaládból jövök, a nagypapám, anyukám, mindenki tanár volt, vagy egyébként mondjuk a kegyelmi ügy kapcsán is az elsők között szerepeltünk, akik adták a nevüket még anno az Osváth Zsolték tüntetéséhez. Szóval, hogy én egyáltalán nem gondolom, hogy bennem lenne egy olyan szűrő, hogy amikor valami szíven üt, akkor én azt ne kommunikálnám az oldalaimon, vagy ne szólalnék fel.
Nekem meg ami volt ilyen hír, amit mondtad is, hogy te is, vagy te pedagógus családból jössz, kicsit már odébb van, már az egyetem, és nem tudom, ezt olvastad, de ez a BNI-s gólyatábor esete, ami először akkor kapott nyilvánosságot, amikor elvették, vagy ki volt írva, hogy
az offszert
nem lehet bevinni a golyatáborba, meg alkoholt nem lehet inni, meg körömcsipeszt, ezt azóta se értem, valamiért elvették, és akkor utána pedig már jött ki egy újabb beszámoló a 444-en, ahol viszont ilyen infernális koncentrációs tábor típusú viszonyokról számoltak be. Aha. És ez engem azért csapott meg nagyon, mert ez már tényleg emberi jogaiban való megsértése valakinek. És amikor azt látom, hogy valaki egy pici hatalmat kap, és az első dolga visszaélni vele, mint itt a hallgatói önkormányzatnak a szervezői, akkor a zsigerileg így feláll a szőr a hátamon. 18 éves emberek, aztán felnőtt emberek, most már kezeljék már egymást normálisan. És ráadásul volt erre egy reakció, ami az, hogy a hallgatói önkormányzattal elvették a gólyatábor szervezésének a lehetőségét, ami megint csak egy rossz válasz. Nem azzal van a baj, hogy a hallgatók beavatására csinálnak egy rendezvényt,
hanem hogy miért kretének. Csinálnak.
Igen.
Nekem erről a, nem tudom, vágod ezt, a Zimbárdónak a börtön kísérletét. Szóval, hogy nekem abszolút ez jutott róla eszembe, amit azt hiszem a Stanfordi Egyetemen csinált. Beszélgettem a férjemmel is erről, mert hogy én nem voltam gólyatáborban. Tehát, hogy én nem mentem el gólyatáborban.
De várjál, te kommunikációs szakra jártál?
Én a Metura jártam. Metura média kommunikációs szakra. Nem mentem el gólyatáborba, pontosan a félelem miatt a gólyatáboroktól. Tehát, hogy akkor én már így vagy hogy nem tudom, hogy te hallottál-e ilyeneket, de
én sem mentem el.
Te se?
Az eltére nem, az SFI-re igen, de nekem is volt egy ilyen szorongásom abszolút megadom a golyatábortól, hogy ezt az ilyen aszimmetrikus hatalmi viszonyt, ezt én mindenáron, minden esetben el akarom kerülni. És nagyon gyakran inkább kifarcolok az ilyen helyzetekből, el sem megyek eleve, mint hogy konfrontálódjak. Uh-huh. De hogy te is meséltél arról, hogy eléggé megviselt, vagy hát, hogy nem volt egyszerű a gyerekkoron meg a beilleszkedés még az iskolába, főleg akkor, amikor már elkezdte a médiában szerepelni, hogy így megnőtt a távolság valahogy közted meg a kortársaid között.
Igen, nekem az első ilyen élményem az egyébként nem a médiához kapcsolódik, inkább a nyelvből adódó különbségre, hogy Ausztriába jártam egy kicsit óvodába, mert hogy apukám kint dolgozott Ausztriában pincérként, és ő szerette volna, hogy megtanuljam a nyelvet, és azért mondták, hogy hát akkor óviba egy évet járja kint, és emlékszem arra az érzésre, amikor bekerültem olyan gyerekek közé, akik németül beszéltek, és én egy munkot sem értettem semmiből, és ott volt egy magyar kislány, akinek az egyetlen mondata az volt hozzám, hogy Bogi, te azért vagy itt, hogy megtanulj németül, úgyhogy én mostantól hozzá többet nem fogok magyarul szólni, úgyhogy emlékszem, hogy minden nap sírva indult nekem ez a német, vagy ez az ausztriai ovis időszak, és aztán a gimis időszak az meg furcsa volt, igen, abba a suliba kerültem be, a Révai Miklós gimnáziumba, ami egyébként egy nagyon neves iskola Győrben.
Egy versenyistáló.
Egy teljes versenyistáló, és én ezt nem a csoporttársaimra tolnám rá azt, hogy én ott miért nem éreztem jól magam. Lehet, hogy ők is benne voltak, de összességében én sem tudtam szerintem kezelni azt a helyzetet, hogy én elkezdtem tévében szerepelni. És hogy elkezdtem kiszakadni abból a közegből, és Budapestre járkálni, és aztán visszakerülni.
Az a lényegen nem változtat, hogy magányos voltál?
Magányos voltam, és nem tudtam, folyamatosan azon feszengtem, hogy vajon ők mit gondolnak rólam. Mm-hmm. Tehát folyamatosan ez járt az agyamban, hogy ők most engem cikinek tartanak? Ők most engem kínosnak tartanak? Ők kínosnak tartják azt, amit én a tévében csinálok? Kínosnak tartják ezt, hogy én így szerepelek valahol? És aztán utólag kiderült, voltak fiúk, meg lányok is, akik átküldték nekem, hogy jaj, de jó ez a mesehős. Mm. És én akkor is ezt úgy értelmeztem, hogy hát ők biztos, hogy cringe-elnek rajtam. Aha. Tehát, hogy én nem tudtam azt gondolni, hogy ők ezt szeretik. Vagy nem tudom, hogy ez miért alakult ki így bennem.
Ez sikerült meghaladni?
Nem mondanám, hogy 100%-osan sikerült. Dolgozom rajta, de sokszor a mai napig ott van bennem. És amikor mondjuk elkezdem olvasni a Redditet, akkor rájövök, hogy és igazam is van, tényleg ezt gondolj.
Hát sokan jönnek biztosan. Igen, ez egy fura hely. Mit érzel olyankor?
Hát furcsa érzés, amikor magamról olvasok ilyen véleményeket. Van olyan, amikor azt mondom, hogy aha, lehet, hogy ebben igaza van. Lehet, hogy tényleg ezen ezt jól látja mondjuk a nem kapcsolatban, és tényleg idegesítő, vagy ezen dolgozni kéne, de van, amikor azt érzem, hogy ez egy nagyon rossz indulatú megjegyzés volt, aminek nulla valóságtartalma van.
Hát mondjuk pont ott olvastam, de megkérdezem, gondoltam, érdekel, hogy az igaz, hogy...
Te is szoktál Redditet olvasgatni,
nem? Csak a kutatok.
Ja, felkészülés.
Hát persze. Abszolút. Na de ott olvastam, hogy állítom, még azt hiszem 19 éves korodban kb., még az egyetemen megkérdezték, hogy kinek milyen célja van itt távlati szinten, és állítólag akkor azt mondtad, hogy te Puskás Arénát szeretnél csinálni.
Hát ezt nem hiszem, hogy azt mondtam.
Hát akkor erről ennyit.
De azt lehet, hogy mondtam. Egyébként ezek a bemutatkozó körök az egyetemen, szóval, hogy így mindig, hogyha így eszembe jut, akkor már elkezdtem ugye tévében szerepelni, akkor ott ültem a csoporttársaim között, akik közül én semennyire nem akartam kitűnni. Én ott az egyetemi csoporttárs szerettem volna lenni, és akkor mindig el kellett mondani, ki mivel foglalkozik, mit csinál, és hogy akkor ezt hogy fogalmazzam meg, és azt hiszem, hogy ilyeneket mondtam ott mindig, hogy igen, hogy a zene engem nagyon érdekel, hogy a dalszerzés, és hogy jó lenne, hogyha énekesnőként nagy sikereket tudnék elérni, és lehet, hogy a Papp Lászlót mondtam. Lehet, hogy a Papp Lászlót mondtam egyébként, hogy azt szerintem egy nagy dolog, hogyha valaki a karrierje során el tud oda jutni, hogy megtölti a Papp László sportarénát.
Csak ez annyira?
Ezt így mondhattam. De azt, hogy én ezt fogok csinálni, az biztos, hogy nem.
Ja, igen, hát valami ilyesmi volt egyébként.
Az biztos, hogy nem. Szóval az nem van rám, hogy
nem csak kíváncsi voltam, hogy ha ez igaz, akkor mit gondolsz most? Mert hogy így van azért az, hogy egy ilyen generációváltás megtörtént szerintem a zenébe, és hogyha az lenne, hogy egy középgeneráció, amiben már éppen így a tetején vagy a legvégén, igen, a középgenerációnak, az, mintha valahogy még, hogy te is próbálkoztál a mainstream médián keresztül befutni, igen, És az új generáció meg már abszolút a mainstream médiát megkerülve működik, és csinál Papp Lászlót.
Így van.
És hogyha a mainstream média meg valamilyen nem vitt el téged a Papp Lászlóig.
Igen. Jó a kérdés. Nem tudom, hogy pont abból adódóan, hogy sosem tudtam csak kizárólag a zenére fókuszálni, lehet-e ez? Uh-huh. Vagy hogy nem tettem bele elég melót abba, hogy a zenekarral, mi tudatosan emberről emberre, klubról klubra építsük a rajongótábort és a hallgató közönséget. De lehet, hogy más oka van. Az is lehet, hogy nem vagyok elég különleges ahhoz, hogy ez megtörténjen az én életemben. Szóval, hogy én ezt a részét is el tudom fogadni. És egyébként, ha nem fog megtörténni az életemben egy Papp László sportaréna, mert simán lehet, hogy nem fog, bár egyébként előzenekarként megtörtént, szóval valamilyen szinten kipipáltam. De persze a főállom az távolabb állt volna ettől, akkor is egyébként azt mondhatom, hogy összességében azért vannak olyan elemei az életemnek, amire abszolút büszke vagyok. Uh-huh. És hogy például azt a harmóniát, meg azt az időszakot, amit én megéltem az elmúlt években a férjemmel, a kisbabánkkal, azt nem cserélném le egy Papp Lászlóra. Persze simán van olyan, aki ezt meg tudja együtt is oldani, aha, és hát menedzseli a kettőt.
A férfinak kell hozzá lenni első
vagy
körben.
Rúzsa Magdinak, de,
vagy igen.
Igen, de szóval igen, van ilyen oka is szerintem.
A harmadik hír az már abszolút ilyen gyerek témába kapcsolódik, ja, legalábbis nekem teljesen. Az ugye a eklatáns példája annak, hogy amikor visszaél valaki azzal a bizalommal, amit kapott egy szülőtől, ez ugye a karate edzőnek a története, aki ott hát, alárult egy gyereknek, aki gyakorlatilag arca pördült valamikor így a nyár elején, vagy valahogy így történt. Miért választottad ezt a hírt?
Mert azt mondtad, hogy olyan híreket hozzak, ami valamit elindított bennem, és emlékszem, hogy amikor megláttam ezt a videót, talán a Pál Marci posztolta ki az Instagram oldalára, akkor egyszerűen én órákig nem tudtam megszólalni utána. Tehát, hogy ez engem annyira szíven ütött, és annyira letaglózott önmagában az a gondolat, hogy ránéztem a kisfiamra, akit ennyire babusgatunk, imádunk, tényleg az egész család óvja mindentől, és aztán elküldöd egy, vagy csak úgy bekapcsolt ez a gondolat bennem, hogy egyébként rábízod valakire, elküldöd egy táborba, és azt hiszed, hogy minden rendben volt, hogy minden jól sikerült, és aztán a hírekből tudod meg, hogy egyébként a te kisfiad az, akit felrúgott valaki egy karate edző. És sokat beszélgettünk utána, emlékszem Petivel így erről az egész helyzetről, ráadásul ugye, utána megtudtuk, hogy egy kitüntetett személyről van szó.
Hát igen, ez a hatalomnak való kiszolgáltatottság volt az, ami nekem ilyenkor így beütött vagy beugrott, mert nyilván azért egy ilyen sporttáborban főleg, hát ez egy tekintélyszemély, nem csak persze. Egy ember, akire felnézel, és amikor a tekintélyszemély ugye így visszaél. Hát ilyen abúzus történetekből mostanában sokfélét és sokat hallunk. Egyébként nem tudom, azon gondolkodtam, hogy vajon ez most ugye az anyai ösztönödet szólította meg, vagy volt esetleg olyan élményed is valaha az életedben, amikor hasonlóval találkoztál?
Olyan élmény, igen, tehát hogyha így visszagondolok arra, amikor ilyen drasztikus vagy testi bántalmazással kapcsolatos élményem nem volt, de olyan, hogy szavakkal azt érezzem, hogy engem megszégyenítenek, vagy megaláznak, olyan élményem volt. Igen, emlékszem, hogy még az első tévés szereplésemnél a Dal című műsorban az egyik versenytársam a próbákon, akkor 15 éves voltam, és ott álltunk, nagy híres emberek között ott álltam gimis kislányként, és az egyik férfi szereplő ennyit mondott nekem, hogy és te kit szoptál le, hogy itt vagy? És emlékszem, hogy ez a mondat egyszerűen engem annyira, hát akkor azt se tudtam még, hogy mit mond úgy igazából, de hogy annyira kellemetlen helyzetbe hozott, hogy én kirohantam és bezárkoztam az öltözőmbe sírni. Tehát, hogy valószínű, és egyébként még több ilyen élményem is volt szakmán belül, amikor azt éreztem, hogy engem nőként vagy fiatal lányként olyan diszkomfortos helyzetbe hoznak, és lehet, hogy ez is közre játszik.
És folyamatosan érezted ezt, amit akkor is meg is mondtál, hogy igen, és ez van, hogy nőként gyakran azért, hogy legitim műsorvezetőnek, zenésznek, előadónak, bárminek tartsanak, néha 6-szor annyit le kell tenni az asztalra, mert különben jönnek ezek a...
Nem tudtam eldönteni, hogy ez annak szól, hogy nő vagyok, vagy annak, hogy fiatal.
És visszanyúlva?
Lehet, hogy inkább annak, hogy nő. Mert biztos vagyok benne, hogyha beszélgetek több sikeres női műsorvezetővel, énekessel, akkor azért el tud mondani hasonló dolgokat, hogy hasonló úton ment mondjuk keresztül, vagy hogy érezte ennek a plusz terhét, úgyhogy...
Egyébként azon gondolkodtam, hogy te lázadtál azért? Valaha? Mert azért az a lázadó éned, az talán kicsit kevésbé nyilvánult meg már így a nyilvánosságban. Volt neked olyan időszakod?
Hát, ha visszagondolok arra, hogy amikor én 16 évesen, 15-16 évesen sokat kezdtem Budapestre járni, és a szüleim hoztak, vittek, hogy szerintem igen, azért járogattam bulizni, de nem úgy, hogy hát valószínű az a válasz, Jakab, hogy nem lázadtam, tehát most, hogy így bekengek ezen, és próbálom neked bizonygatni, hogy én jártam bulizni, meg ilyenek, azért olyan durva, drasztikus lázadásom, hogy így sétáljak az utcán, és rugdaljam fel a kukákat, és ilyen szintű nem volt.
És nem hiányzik? Már nem a kukák utasása feltétlenül, hanem maga ez az életszakasz.
Nem. Nem. Nem tudom, nem. Nem. Azt érzékelem mostanában sokszor, hogy durva, hogy tini koromban is megmondták, hogy hányra érjek haza, és mivel fiatal anyuka vagyok, most is azért limitált a nagyszülőknek az ideje, ugye, hogy meddig vigyáznak mondjuk este a babára, és most is azért megvan ez az életemben, hogy a baba miatt, meg Ábel miatt is természetesen időben érek haza, és nincs ez, hogy így ilyen nagy kilengés lenne az életemben, de volt olyan időszak, amikor ezt megtapasztaltam. Nem mondom, hogy hosszan, de volt pár olyan év, amikor azért tudtam egyetemista lenni, meg tudtam fesztiválokra járni, meg a zenekarommal járni az országot, szóval, hogy így nem...
De akkor ez a kontroll azért, mintha benned lett volna azért mindig, az önkontroll.
Aha, igen. Igen, az bennem van a mai napig. Hogyha én nem vagyok jól, akkor én nagyon befordulok, és nagyon egy ilyen öngyűlöletbe inkább, de nem az van, hogy bulizni mennék.
És vagy... akkor van, amikor a keretek fellazulnak körülötted?
Mármint?
Hát, hogy mondtad, hogy amikor ilyen önvesztés, vagy valami hasonló.
Aha, hogy amikor úgy azt érzem, hogy nem vagyok a helyemen, hogy úgy nem tudok kiteljesedni úgy igazán, akár szakmailag, vagy valami miatt úgy. Hát biztos neked is van ilyen érzésed, hogy csak úgy beleforgatod magad egy-egy apró problémába, aztán az életednek minden területét elkezded túlelemezni, és aztán úgy belesüppedni ebbe a helyzetbe. Ebből egyébként tudnak jó dalok születni néha, amikor így belehelyezkedsz ebbe a mély önsajnálatba, és akkor egyébként ez nyilván, amióta anya vagyok, ez már nem tud sokáig tartani, ez a mély önsajnálat, tehát hogy ebből azért sokkal-sokkal gyorsabban ki kell lendülni, mint mondjuk korábban.
Hát igen, nekem inkább az önvád, nekem ilyen önvád spirálom tud lenni. Uh-huh. Nem tudom, hogy ez az önsajnálattal mennyire rímmel.
De, önvád, de én is abszolút tudom magam vádolni minden, és emiatt az én férjem is egy tökéletes társ számomra, mert hogy ő az, aki leginkább ezekből a helyzetekből engem így kitűnt.
Már ismeri?
Nagyon-nagyon ismeri, igen. Nagyon ismeri és nagyon jól kezeli.
Volt egy ilyen film, diákfilmfesztivál, és akkor én oda 14 évesen csináltam egy ilyen filmet, és akkor azt beadtam, és akkor ott valamelyik zsűri mondta, hogy ha egy filmben valami jó, akkor az nem biztos, hogy a rendező érdemel, de ha valami rossz, akkor az a rendező hibája. Uh-huh. És azt vettem észre, hogy kicsit az egész életemmel így vagyok, hogyha valami jó benne, az nem biztos, hogy az én érdemem, de hogyha valami el van szúrva, az biztos, hogy az én hibám.
Na, én is ilyen vagyok. Abszolút. Ezzel nagyon tudok azonosulni ezzel a gondolattal. Aha, akkor önvád. Igen.
Igen, ismerem igen. Akkor. Akkor sejtem, hogy mire gondolsz.
Szóval, hogy nem lázadás van, hanem ilyen befordulás tud lenni néha.
És mi okozza?
nem tudom megfogalmazni. Apró helyzetek tudják ezt kiváltani.
De triggerek, vagy sok kicsi sokra megy alapon?
Sok kicsi sokra megy alapon. Tehát szerintem alapból nekem van egy hajlamom így a szorongásra, vagy így a önbizalomhiány, stb. És ezért is egy nagyon érdekes dolog volt azzal szembesülni, amikor cikkekben olvastam magamról azt, hogy a mindig vidám Dallos Bogival beszélgettünk. És úgy azt éreztem, hogy egy csomószor már elkezdtem javítani is ezt, hogy bocsánat, de szerintem ez egy nagyon téves dolog, amikor valakit így konferálunk fel, hogy a mindig vidám, mert természetesen, amikor én vidám vagyok, és energiával vagyok tele, az nem egy színjáték, az nem arról szól, hogy én felveszek egy állarcot, és én most azt mutatom neked, hogy velem minden jó, közben én nem vagyok jól. Én most tök jól vagyok, és jól érzem magam. De vannak olyan, ez egy hullámzó dolog, vannak olyan periódusok, amikor egy mélyebb időszaka van az embernek, és ez nem azt jelenti, hogy meg erről nem is beszélve, hogy amikor valaki egy másik ismert emberrel él házasságban, onnantól kezdve azért előadó művészként is nagyon megvan fogva a kezed. Ezt úgy értem, hogy nagyon nehezen hozhatsz ki olyan dalt, ami nem vidám. Mert akkor azt fogják mondani az emberek, hogy miért, mi a probléma jelenleg a házasságoddal, vagy te miért nem vagy boldog, amikor minden harmonikus az életedben. Tehát, hogy ez is...
Ez visszafog.
Nem fog vissza, mert hogyha meghallgatom a korábbi dalaimat, azért van köztük természetesen olyan, ami így eléggé mély, és beszél szerintem ezekről az érzésekről. Csak egy ilyen furcsa érzésem. Inkább rám tesz egy ilyen
terhet. Mindig egy kicsit az azért, hogy mit gondolnak az emberek, de igen, el tudom képzelni.
Igen.
Még egy kör?